Magasztalja az én lelkem, az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 86. Zsoltárnak az első versét. A 86. Zsoltár, hajtsd hozzám, Uram, füledet. Foglaljuk el a helyünket, és a 397. dicséretünket énekeljük, Ó Sion, ébredj!
Yeah. minden szív előtt. Egy lélek értse, ingyen bánja téged, hogy te miattad nem látta meg őt.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az apostolok cselekedetéből írott könyv 21. részéből, és annak az első 30 versét ülve hallgassuk meg.
Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kószba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Főniciába induló hajót, beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk, és balkész felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk. És Tiruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott tette ki rakományát. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon is túl, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajó utunk végére érve Tiruszból Ptolemaiosba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtuk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok? És miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok, Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a Ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak minnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között lévő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi hát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk 4 férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezve velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Amikor végéhez közeledett a 7 nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokaságot, megragadták, és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézuszi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták.
Isten tegye áldottá az ő igéjét című fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, sokan vannak, akik most elkezdték a szabadságukat. Köszönjük, hogy a táborok is elindulnak, és kérünk viszont azokért, akik nehezen viselik el ezt az időjárást, őrizd meg őket, óvd meg őket, lehessünk zavartalanul a lélek által egy közösségbe. És kérünk arra, hogy most nyisd meg a mi szívünket, értelmünket, mindazelőtt, amit közölni akarsz a gyarló emberi szavakkal, mert te megteheted, ezt is hatalmadban áll. Most ezért könyörgünk te hozzád, hogy használd fel ezeket a szavakat, gondolatokat, hogy közölhess egyen-egyenként és személyre szólóan, kivel-kivel a te akaratodat. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgasd meg a mi imádságunkat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Azért egy-két gyermek remélem van. De ki mentek, nem maradt senki a templomban. De gyertek sem. Csak jobb kézben valók vannak. Gratulálok, itt 3 üdvözült megjelent. Na, elmondok nektek valamit. Van egy érdekes könyvem. Ennek csak a kötése az érdekes. Mi is ennek a címe? El nem kell a szerző. De szép vasárnap. Megfordítom. Nincs. Itt is ugyanaz van. Hát ki látott már ilyen könyvet, hogy elől-hátul címoldala van. Na hát ez nagyon érdekes. Ez a grafikai ötlet, mert eszembe jutott az, hogy az ember írja a maga élettörténetét, így is nevezik lélektanászok, hogy írja a szkriptjét, és azok van egy címoldalak, tehát Nagy Péter élete, ugye mondjuk, ezt én írom minden nap, de még valaki írja ugyanezt az életet, csak ezt nem látjuk erről az oldalról. Vajon ki írja? Isten is írja, azt mondja, hogy kalandjaim Nagy Péterre, vagy valami hasonló. Na most képzeld el, amikor ez, hogy összetalálkozunk, és akkor, hát ő ezt is ismeri, amit én írok, de én akkor fogom megtudni, hogy ő mit írt rólam, ugye? Mert az meg az ő szeretetének a története. Csak ugye mi a magunk is elvakultságában azt hiszük, hogy az a legjobb, amit én írok. És akkor majd egyszer megtudjuk, hogy az Isten hogyan óvott bennünket, hogyan kísért az életünkben, ugye? És ennek ellenére azért hogyan engedetlenkedtünk, és ezt hogyan bocsátotta meg. Tehát ugye olyan a mi életünk, mint egy könyvönnek kettő oldala van, és ketten írják. Én azt hiszem, hogy az a legjobb, ugye? És írja az Isten is a maga szeretetével, kegyelmével, és főleg türelmével. Hát ezt sose felejtsétek el. Jó? Hát akkor adj egyetest. Áldás, békesség, mindenki adhat, meg keresek vagyunk. Áldás, békesség. Köszönöm szépen, mi pedig a 184. dicséretünket énekeljük, Krisztus áltatlan várány. Az egész történet előttünk van, és középpontjába helyezem ezt egy mondatot a 21.14-ből, amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és ezt mondtuk. Legyen meg az Úr akarata. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném, hosszú részt hallgattunk ma is, de hát a misszió történet az olyan, hogy nem egyes versek vannak benne, esetleg csak kisebb egységek, mint a levelekben, hanem ugye ezek elbeszélések, ebből nem lehet úgy kiszelni egy-egy darabot. Kalandos történetek, egész sora van benne, és gyakran tragikus is, mindenképpen fordulatos, nagyon érdekes. Gyerekkoromban nagyon szerettük hallgatni Molnár Mária történetét, itt ugye misszionáriusunk volt, aki kiment Új-Guineába, Vánusz szigetén volt, és az én keresztanyám, aki szintén diakonissa volt, ment volna Mária néni után, csak hát a háború közbe szólt, de a gyerekkorunk az Molnár Mária történetekből, és az ő leveleiből állt, tehát így eléggé első kézből kaptuk ezeket a történeteket, és hát nagyon-nagyon izgalmasan, tátott szájjal hallgattuk, hogy is volt a kanibálokkal, de nagyon sok mindent persze nem tudtunk onnan se, meg nem tudunk az missziótörténetből se, hogy ilyen mondatok vannak, hogy elindult Macedóniába, és bejárt annak tartományai, számos beszédben intette őket, hát ez mondjuk 8 hónap, 1 év, erről nincs több, ennyi. Az információ azt jelenti, hogy valójában töredékeket tudunk, de ez azt jelenti, hogy ezek is nagyon sokat hordoznak, és nagyon gazdagok, hogyan is mentek, és ezek bizonyságok, ezek a töredékek is a misszió növekedéséről és annak viszontagságairól. Minden esetre az teljesen egyértelmű, hogy Pál célja világos, Jeruzsálembe akar menni. Viszi az adományokat is, ő is társai, de igazából Jeruzsálem a keresztény világ központja. Róma ugye a birodalomé, és Jeruzsálem pedig a zsidóságé, a diaszpóra zsidóságé is az egész birodalomba, és a diaszpóra zsidóságon keletkező zsidó keresztény, aztán egyre inkább göröggé váló gyülekezetek központja is. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Jeruzsálem az anyahajó. Jézus mondja az apostolok cselekedet elején, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig, az Hispániánál volt a Gibraltáron, és a 9. részben, meg a damaszkuszi találkozás után mondja az Úr, hogy ő választott edényem, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Tehát miközben ugye azt mondjuk, hogy Péter a zsidó keresztények, meg Jakab, Pál a görögök, nem egészen így van ez, Péter is megy a görög világba, és Pál is megy nem is kevésszer a zsidók közé misszionálni. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye Róma a centrum, és nem lehetne igyekezik majd oda Pál, de a szellemi centrumba akar először menni, és mit jelent tulajdonképpen Jeruzsálem most már elvonatkoztatva a szellemi értelemben? Ugye azt jelenti, hogy a monoteizmus centruma a világon egyedül akkor még. Ugye? Aztán neki vannak törvényei, profétái, ígéretei. A Róma 9-ben teszi föl ugye ezt a kérdést, hogy mi a zsidó előnye, amikor ott is ugye a pogány és zsidó kérdésben a megigazulásról beszél, aztán minden szempontból sok. Isten rájuk bízta igéit, tehát a kijelentést, ami azt jelenti, hogy az írást, azt jelenti, hogy az egyisten hitet, a szövetséget, a törvényeket, az ígéreteket, a szabadítást, a mesiás szolgálatát, a prófétákat, hát sorolhatnánk mindazt, ami nekünk itt ugye, napi szinten jelen van, azt mondja, hogy ez az ő kincsük, ez az ő edényük. És ugye ilyen értelemben a kereszténység előszobája, segítője és forrása a zsinagóga. Pál ugye sok küzdelem és üldöztetés és megaláztatás ellenére sem felejti el az üttörténeti sorrendet, akkor azt mondja, szintén a római levélben ezt a kérdést egyébként végül is megoldja, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, meg görögnek, mert az Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember hitből él, vagy az igaz pedig hitből fog élni. Tehát mennie kell Pálnak Jeruzsálembe, nyilvánosságra kell hozni ott a centrumban, hogy Isten befogadta a pogányokat és az ő szövetségébe. Rájuk is érvényesek innentől kezdve az ígéretek, nekik is jár a kegyelem, a hitből való igazság elismerése. Tehát ez egy rettetesen súlyos üzenet, bemenni, ha úgy tetszik, az oroszlán barlangba, ahol mindennek az ellenkezője az érvényes. De azt is jelenti, hogy az Isten népének, aki ott a jeruzsálemi gyülekezet kevelében van, és meg kell osztania a pogányokkal azokat a kincseket, amelyekről már az előbb is beszéltem. Így mondhatnám, hogy el kell fogadni az idősebbik fiúnak a kisebbik fiút. Ugye Jézus példázatában egyébként erről szól ez a történet, csak mi már a mai hát gyülekezeti életünkbe, ezt inkább egy ilyen hívő hitetlen erkölcsi értelemben használjuk magunkra vonatkoztatva, de az eredeti gondolat még ez van. A pogányok, az a fiatal, a tékoznak, rég elmentek, ugye? Valamikor nem úgy volt, elmentek, most visszajönnek, és az atya tártkarokkal fogadja, és az idősebb fiú azt mondja, na ezt már nem. Tehát ez a helyzet az, ami azt jelenti, hogy az Isten hűséges maradt a szövetségéhez, és annak ellenére is, hogy talán 10 éve van még Jeruzsálemnek, és ott kőkövön nem fog maradni, de szellemileg nem változik a helyzet, most már idézőjelbe téve Jeruzsálem marad a centrum, marad a forrás, és az Isten ígéretei érvényesek maradnak. Ez azért fontos evangélium, mert arról tesz bizonyságot, hogy ilyen az Isten, nem emberi mércék szerint viszonyul hozzánk. Vagyis az a mondás egyébként, ugye, hogy minden út Rómába vezet, hát ez nem igaz. Lelkileg semmiképpen nem igaz, keresztényül sem, az sem igaz, hogy minden út Wittenbergbe, az sem igaz, hogy minden út Genfbe, bár van, aki ugye rövidesen oda megy. De a misszióban, az Isten országa útkészítő munkájában minden út Jeruzsálembe vezet, most már szellemi értelemben. Nem a szavak számítanak itt, hanem a teológiai üzenete, az ige bizonyságtétele, a teljes szentírás, amelyet éppen az 500. évfordulóban nem tagadunk meg, szóba se jöhet. Tehát az Isten kijelentésének a teljességéről van szó. Ezt Calvin nagyon fontosnak tartotta, valaki egyszer eljut arra a türelemre, hogy elkezdi olvasgatni az institúciót, ott megnézi, ahol a szövetségeket tárgyalja, az a református gondolkodás, ami ott van egyébként. A két szövetség viszonyáról hogyan gondolkodik, azt mondja, igazából egy szövetség van. Az Ószövetségben több a törvény, kicsit kevesebb a Krisztus, és az Újszövetségben kevesebb a törvény, több a Krisztus, ennyi az egész. Nincs két szövetség, nincs egymást kizáró szövetség, ezért megy a Krisztus követő Pál Jeruzsálembe, hogy ezt hirdesse, ezt megmondja. Akkor is, ha netán romba dől, mint ahogy ez 70-ben meg is történik, a súlypontok, ugye az ott vannak, az atyáknak tett ígéretben, a mesiásnak, prófétai, papi, királyi szolgálatának az elfogadásában. Tehát Pálnak menni kell, mert ezáltal, hogy oda megy, világosan kifejezi, hogy az Isten hűséges az ő ígéreteihez. Ugye azáltal, hogy ő oda megy, és ott valószínű majd elkapják. Az Isten hűséges az ígéretei, oda kell menni, nem másút, ott teljesednek be. Ugyanakkor teljesen világos persze, hogy Pál veszélynek teszi ki magát. Ugye mi a helyzet ott Jeruzsálem környékén, azokban az évtizedekben, egészen 70-ig az ostromig, nagyon érdekes, egy ilyen nyugtalanság van, csomó ilyen különböző alakulat jön létre, többek közt ugye a zélotizmus is föl erősödik, radikalizálódnak ezek a nemzeti csoportok, és lesz belőle az egyik ilyen kimondottan terroristának mondható csapat, az úgynevezett szikáriusoknak a csapata. A szikárius az egy ilyen rövid kis kacskaringos tőr, elég ilyen csúnya látvány, ezt jól lehetett rejteni, és így a tömegbe, ott Jeruzsálembe ügyesen ki lehetett szemelni az ellenségeket, és le lehetett szúrni, és el lehetett tűnni. Aztán lázadások voltak. Az apostol előtt 2 évvel egy Egyiptomból jövő diaspóra zsidó bejelentette, hogy ő a mesiás, és ugye olyan nyugtalan világ volt, hogy tódultak az emberek, vagy 4000 hadra fogható férfival elment a sivatagba, aztán visszajöttek, elfoglalták az olajfák egyit, nagyon kalandos, és bejelentette, hogy úgy fog leomlani a római birodalom, mint Jerikó falai, miután körbevették ugye az olajfák hegyét az egységek, és mindenkit lemészároltak, csak ez megszökött ez az atyafi, és hát itt Pál előtt többek között, hogy elfogják az ezredes, és azt mondja, hogy na ez jött vissza, na most megcsíptük, és hát tisztázódik nagy nehezen, ugye, hogy nem ő az a bizonyos egyiptomi férfi, tehát figyel a hatóság, és nagyon sokan vannak, akik ismerik, hogy a zarándokok, akik jöttek föl Jeruzsálembe, Kis-Ázsiában, Görögországból, hogy na az, ami ős ellenségünk, az a Pál. Tehát oda kell menni, mint az egyik leggyűlöltebb név. A harmadik misszió útjáról való visszatérés, az tele van figyelmeztetésekkel. Maga Pál mondja, hogy Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy Jeruzsálemben szenvedni fogok, elfognak, fogságba esem, ki tudja, mi lesz. És azt olvassuk, hogy megérkezik Tírusba, nem tudunk a tíruszi alapításról, de talál ott gyülekezetet, és körülveszik Pált, és könyörögnek neki, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Nagyon izgalmas mondatok hangzanak el, felkerestük a tanítványokat, ott maradtunk 7 napig, ők a lélek indítatására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel. Milyen izgalmas a lélek indítatás, ne menjen fel Pált, a lélek indít, hogy föl kell menni, végig kell vinni. Mi ez az ellentmondás? Nem olyan egyszerű ezt feloldani, de talán nem is annyira bonyolult. Minden esetre Pál fölméri azt a veszteséget, hogy akkor mi van, ha nem megy föl. Megmondja az Isten lelke, hogy el fognak kapni, és utána ő neki kell dönteni, hogy, és azt is a lélek mutatja meg neki, tisztázódik benne, hogy mi van akkor, ha nem megyek fel. Ezt az egész kérdést nem bolygatom, ezért tovább megy. Itt van egy nagyon kedves mondat, vagy rész, azt mondja, hogy mitán rájöttek arra, hogy ez nem megy, kikísértek bennünket, feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon túl, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Az első nyom a családi istentiszteletre, mert a zsidó gondolkodásban a nőknek nem kell templomba járni, ugye, nem kívántatott tőlük. Itt viszont a keresztény gyülekezetben gyermekével, feleségével együtt kimennek, és együtt imádkoznak. Egy mondat, nyilván nem sok van belőle még akkor, de ez egy hatalmas mondat, és ez erősítse csak meg a hitoktatóinkat, hogy nem mai dolgot csinálnak, amikor gyerekeket oktatnak. Minden esetre nagyon kedves volt ez a szívemnek, mert ne sose jutott eszembe, hogy erre figyeljek. És aztán így érkeznek meg Cezáriába, ami nagyon fontos hely, az a határon van, ott Szíria és Palesztina határán, de a Cezária Filippi hitvallásra emlékszünk, hogy te vagy a Krisztus, az élőisten fia, amikor Péter ezt felismeri, ott volt Cornélius is, hát mire most megérkeznek, ott már nyoma sincs, talán már áthelyezték, talán már nem él, de találkoznak egy másik atyafival, Fülöppel, aki egyik a 7 diakónusnak, ez is egy érdekes pillanat, ez is nagyon kedves az én szívemnek, hogy a 4 lánya van, és ezek mind profétálnak. Ugye? Hát ez nagyon érdekes. Azt jelenti, hogy nem lettek férhez adva. Nem arra volt, hogy a lányok akartak férhez menni, nem akartak, mert akkor ez nem így működött, hanem Fülöp nem adta őket férhez, mert proféta lelkek voltak. Hát ma azt mondhatnám, hogy diakonisszák voltak, ugye? Minden esetre ez sem gyakori, de van itt egy ilyen pont, amikor ez egy áldott, szent lelkes állapotot jelent, ugye? És ők az Úrnak szentelik az életüket. És aztán még ugye fokozza itt a nyüzsgést, hogy ez a bizonyos Agabusz proféta is megjelenik, aki már jósolt egy éhínséget, ami be is következett, Claudius alatt mondja az írás, és most Pálnak ilyen profétai cselekménnyel összeköti a csuklóját, és hogy így fognak megkötözni Jeruzsálemben, és aztán nagy kérlelés, sírás, én csak ilyen áttételesen érzem, hogy Pált kezdte idegesíteni a sírás, rívás, és azt mondtam, most tegyünk pontot erre a dologra, és közölte, hogy nem tudjátok, hogy nekem az életem sem drága ezért. Kész vagyok Jeruzsálembe az Úr nevéért meghalni, és amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és ezt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Ez egy csodálatos feloldás, ugye? Mert nem oldódott meg a probléma, jaj, de jó, nem megy fel Jeruzsálembe. Megy, eldöntötte, és megnyugodtunk, és azt mondtuk, hogy legyen meg az Úr akarata, ahol az Úr akarata világossá válik, teljesen egyértelmű, és rá tudjuk mondani, hogy igen, akkor teljesen mindegy, hogy még hátra van, netán kicsit lefejezik, ez az, megnyugodtunk. Ugye, csodálatos mondat ez. Figyeljük meg, hogy ugye milyen érdekes, hogy a nagy szeretés, a nagy óvás kísértés lett. Emlékszünk, nem véletlen ez a Cezária Filippi, csak hogy Jézus azt mondja, hogy ugye, boldog vagy Péter, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hogy mennyei atyám, és ezután kezdte kijelenteni az ő szenvedését, amire ugye Péter teljesen elveszte a fejét, menj, Uram, nem történhetik ez meg veled. És jön ez a nagyon kemény mondat, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerint, hanem emberek szerint gondolkodott. Tehát a keresztény ember is ember, és tud emberek szerint gondolkodni, el kell jutni odáig, hogy az Isten akarata, mert a jó akaratom az még nem az Isten akarata, ezt ne tévesszük össze. Minden esetre, ugye ez a, csak annyit, hogy azért itt nem Sátánok, meg Péter se a gonosz értelmében Sátán, a Sátán azt jelenti, hogy akadály. Első, lehet valaki a Sátánom, hogy akadályoz engem, ugye? Tehát Jézus se iktatta be Lucifer köreibe ezzel Pétert, hogy ne akadályoz engem az Istennél útján. Ugye? Tehát amikor az Isten útján akadályoz valami, akkor az az én Sátánom. Hát itt is egy kicsit ez a nagy imádkozásban és szeretésben egy kicsit ilyen akadályjá válnak, de amikor látják, hogy Pál eltökélt, azt mondják, ez az Isten akarata, legyen meg az Isten akarata, és megnyugszanak. Ha komolyan vennénk a mi atyánkot, akkor állandóan nyugodtak lennénk. De most lelőm a végét, úgyhogy inkább nem mondom tovább. Minden esetre ugye a nagy szeretés kísértését Pál visszautasítja, és azt mondja, hogy nem kell engem megmenteni. Ugye meg akarják menteni. Ugye Jézust is meg akarta menteni. Valaki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti azt. Ezek mind ott vannak ebben, hanem azt teszem, ami az Úr akarata. Ugye, ez egy hatalmas nagy feloldás, és csodálatos élménye volt, ezt már lehet, hogy egyszer mondtam, de most megint nagyon elémbe jutott, hogy szinte látom a szemeim előtt, Molnár Máriának volt egy látomása, nem volt ilyen elvarázsolt asszony, ez nagyon józan volt, de volt egy látomása, látta magát hanyat, fekve, hulltan a csendes óceánban, hogy sodorta a víz. 42-ben megjelentek a japánok Új-Guineába, és az egyébként német missziót, elvben a szövetségeseiket elvitték egy rombolóra, és belelődözték a tengerbe. Tehát Molnár Mária fontosan tudta, ha ott marad Mánuszon és Új-Guineába, akkor meg fogják ölni. De Molnár Mária nem jött haza Magyarországra, hanem ott maradt, ameddig a körülmények és a japánok engedték, és aztán mártír halált is halt. Tehát azt gondolom, hogy ez jelenti az, hogy legyen meg az Úr akarata, anélkül, hogy fatalizmusról beszélnénk, vagy bármi egyébről. Hát milyen gyülekezet talált Pál Jeruzsálemben, hamar elmondom még ezt, ugye a szabad levegőjű görög gyülekezetekből bement Jeruzsálembe, Jakab a vezető, az Úr atya fia, ugye a másik Jakab a tanítványt, azt már Heródes kivégezte, Péter apostolról nem tudunk, ő itt egyszerűen eltűnik, és a jeruzsálemi ős gyülekezet szépen beleszervült a zsidó kultúrába és közösségbe, Pál beszámolt a küldetéséről, nagyon örültek neki, aztán elmondják, hogy hogyan élnek itt, Ugye a gyerekeket körülmetélik, részt vesznek az ünnepekben, naponta följárnak templomban, ez az abcselben az elején is ott van, jelen vannak a templomban, és mellette ugye esténként megtörték a kenyeret, és nem beszélnek az eklézsia és a zsinagóga problémáiról. Sokan egyébként úgy tekintették, hogy ez egy zsidó irányzat venne a nagy KH-val közösségbe. Egyben mind a két oldal biztos ebben az időben, hogy az összetartozást nem szabad föladni, hiszen Jézus maga is ugye így gondolkodott erről, az Isten népéről. Az, hogy aztán hogy alakult később, az egy másik kérdés. De Pál ezért, hogy megőrizze a gyülekezet egységét, sok mindenre hajlandó, egyben biztos, hogy az Isten terve végbe fog menni, az ő akarata valósul meg, ő pedig ezt az akaratot felismerve, belesimul, engedelmeskedik. A módszere azt így mondja egy helyen, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé. Ezért elvégzi itt a tisztulási szertartást, és úgy megy a templomba. Most már valóban befejezve, a részletekben nem belevenve, ugye Pált majdnem agyonverik, de végül is börtönbe zárják, megmarad, sőt, ennek köszönhetően el fog jutni Rómában, mert ezt elviszik fogolyként. Nagy bizonyosság előtte, hogy az Isten terve szerint ment Jeruzsálembe és megy Rómába, és ugye életének a nagy teológiai dilemmája volt ez, hogy mi van a szövetséges néppel, mi van az ígéretekkel, mi van a testi Izraellel, mi van az Ábrahámmal kötött szövetséggel, az egyiptomi szabaduláskor kötött szövetséggel. Tehát Jeruzsálem teológiai fogalom lesz, hogy így mondjam, és aztán majd a római levélben Pál ezt gyönyörűen megoldja, miközben ugye a keresztény egyek számára tulajdonképpen a zsinagóga és a eklézsia szétválik, de teológiailag sosem vált szét, és nem válhat szét, és ez egész élete arról szól, hogy az Isten akaratát keresse ezekben a kérdésekben, és Isten kegyelméből meg is találja. Ez a Róma 9-10-11 nagy fejezetei, majd erre is sort kerítünk, és hát most akkor visszatérve az előbb említett mi atyánkra, hogy amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, illetve előtt, hogy jöjjön a te országod, ez a kettő egyet jelent, kicsiben és egészben is ez az egyház élete. Hogy ezt keressük, próbáljuk felfedezni, megtalálni, nem összekeverve, leválasztva róla a magunk jónak gondolt akaratát, még elköteleződését is, és kérjük ajándékba ezt a megtalált, megérlelt Isten akaratát. Amen. A 472. dicséretünk harmadik versét énekeljük ráfelelő énekül. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy sáfárságot bíztál ránk, nem csak az anyagiakat, nem csak a szervezéseket, az ünnepeket, hanem a te titkaidat mindenek előtt, amelyek először bennünket gazdagítanak, és ennek fényébe újra gondolva, és mindig újra gondolva a kijelentést, a mi döntéseinket, a hitünket, tapasztaljuk meg azt, hogy csodálatos gyümölcsei vannak annak, ha engedelmes életet tudunk élni. Szeretnénk ebből minél többet megtapasztalni és megízlelni, és segíts bennünket erre. És így könyörgünk most a mi gyülekezetünk közösségéért, tervekért, amelyek olyan nagyszerű gyümölcsnek látszanak, hogy ezek valóban is azok legyenek, de azért a sorrendiséget is, az üttörténeti sorrendet is értsük jól, hogy tudnélik te elsősorban, ami szívünket, lelkünket, egész valónkat kéred, és csak azután jön a szolgálat, ami hálaadásból születik, azért a rengeteg ajándékért, amit tőled kapunk. Kérünk, hogy legyen jó pihenésünk is ezen a nyáron, imádkozunk az intézményeinkért, az ott folyó munkáért, megköszönve azokat is, akik most az aktív szolgálatból kilépnek, könyörgünk azért, hogy találjunk alkalmas tanítókat, óvónőket a jövő esztendőre, és valóban áld meg azokat, akik áldott állapotban a jövő reménységét hordozzák, könyörgünk az ifjúságunkért, a gyermekekért a nyárnak szabadságában, óvd meg és őrizd meg őket, növekedjenek, gyarapodjanak testben és lélekben, előtted és az emberek előtt való kedvességben. Könyörgünk a megszomorodottakért, a betegekért, a súlyos betegekért és a gyászolókért, akik ilyenkor különösen nehezen hordozzák el, amikor minden mozog, nyüzsög és örvendezik a maguk terheit. Vigasztalódjanak és vegyenek erőket, és el tudják mondani egy magasabb rendű szintézisben a te szereteted megtapasztalásával azt, hogy legyen meg a te akaratod. És ezt kérjük mindnyájunk számára, ezen a nyáron is, szünetben, munkában, egyaránt, családokban, közösségekben. Áld meg bennünket a te akaratodnak megvalósulásával. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném, foglaljuk el a helyünket. Hirdetem tehát azt, hogy az ifjúsági órák azok a megbeszélt rendszerint vannak. Reméljük, hogy a hatodévesünk is a vizsgáit sikeresen leteszi, eddig is már letette. Hirdetem azt, hogy hétfőn 9 órakor van a Magyar Szentek templomában Jókai Anna írónő búcsúztatása, aki el tud menni, menjen el. A többi rendben folyik, varrókör nem lesz, most csütörtökön, legközelebb július 6-án lesz. Pénteken viszont nyugdíjas kirándulás lesz a Rádaiba, 9-kor itt találkoznak a nyugdíjasok, aki nem is jár nyugdíjas bibliaórára, nyugodtan csatlakozhat. A Rádai az nincs messze, és nagyon szép, gyönyörű kiállítás van a Rádaiba, úgyhogy azt hiszem nyugdíjas barátnak is tekinthetjük azt a környezetet. Jövő vasárnap viszont Isten tisztelet lesz úrvacsorával. A többi pedig az ifjúság tudja. Az igét Kis Sára testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát, most két vasárnapra valót felolvasott egyébként. Jön a gondok.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Látszik, hogy kitört a nyár, szabadság. Örüljünk azoknak, akik el tudnak menni, és gondoljunk imádsággal rájuk. Július 1-én reggel 7:30 találkoznak a hittantábor első turnusának, az alsósoknak a résztvevői a gyülekezeti teremnél. A második turnusnak pedig július 6-án szintén 7:30 van a gyülekező. Imádsággal támogassuk a gyerekeket és a szolgálókat. Jelentkezni lehet még a nyári Citri klubba is. Július 6-ai napon van még szabad hely, 6-os katánál lehet erre jelentkezni. A gyülekezeti táborunkra, ami július 17 és 22 között lesz Révfülöpön, még van néhány két ágyas, illetve egy három ágyas szoba, tehát erre is Pap Tamásnál, vagy akár nálam is lehet jelentkezni. Június 26-tól 30-áig lesz egy kalandtábor napközi, elsősorban az iskolásoknak, de gyülekezeti gyerekeket is, már mind akik nem iskolások és úgy gyülekezeti tagok, szeretettel vár Ábrahám Angéla, és sokféle program, Biblia Múzeum, Velencei tó és egyebek lesznek. Augusztus 5-én lesz a Kenus kirándulás, amit Ravasz László emléktúraként hirdetünk, hiszen Visegrádról megyünk le Leányfalura, és meglátogatjuk azt a központot, ahol Ravasz László töltötte az utolsó évtizedeit. Dávid Andrásnál lehet rá jelentkezni. A ifi táborra is lehet még, az augusztus 22 és 27 között lesz, ez elég sűrű alakul, hiszen szeptember 2-án és 3-án lesz a Szőlőskert gyereksátor is. A kárpátaljai testvérek támogatását ne felejtsük el, illetve hogy továbbra is keresünk óvodánkba hitben élő óvónőket, illetve Ferenc Lillának, aki a beosztott lelkészünk lesz, július 15-től keresünk albérletet, hogyha valaki tud egy ilyen jó lehetőséget, akkor azt várjuk szeretettel. Köszönöm.
Befejezésül a 246. dicséretünket énekeljük. Adj Úristen nékünk szent lelket!
Adj Úristen nékünk szent lelket, elhétélek, is meg minket, adjad meg ismernünk, nem viszel.
Minek utána megszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszentelésre, a vége pedig örök élet. Amen. Áldás meg.